Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. A marosvécsi kastély a legismertebb kemény kastély. A kemények kastélyainak a legtöbbje azonban a volt Alsófehér vármegye területén helyezkedett el. Alsógáld látta Bolyai Farkast, Csombordon, a kemények Erdély egyik legjobb szőlőjét termelték, a nagy enyedi burg, a zejkek és a kemények generációit látta. Különleges helyet foglal el a művelődés történetben Puszta Kamarás, ahol Kemény Zsigmond töltötte élete utolsó éveit, azonban kemény kastélyok vannak Aranyos Gerenden, Nagysajón és Vajdaszentiványon is. Témánk a kemény hagyaték.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Ma déli vendégünk dr. Kálmán Attila történész, akit nagy tisztelettel köszöntök a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is önnel lehetünk.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, szerkesztő urat. Ma újra keményekről fogunk beszélni, hiszen a múlt adásunkban ugye csak a marosvécsi kastély kapcsán sikerült a kemény családról beszélni, úgyhogy ma még egy picit maradunk Marosvécsnél, de utána tovább fogunk menni és megnézzük, hogy Erdélyben a kemények még hol építettek kastélyokat.
Folytatjuk tehát az említett témát, azonban fontosnak tartjuk, hogy pár mondatban foglaljuk össze a múlt héten elhangzottakat.
A múlt heti műsorunkat azzal kezdtük, hogy bemutattuk a családnak a történetét, röviden természetesen, és kiemeltünk néhány érdekesebb, fontosabb családtagot, és itt elsősorban Kemény Simonról beszéltünk, aki valósággal egy ilyen nemzeti legenda lett a 19. századi íróknak, költőknek köszönhetően. Említettük, hogy Vörös Marti Mihály is írt egy Kemény Simon című balladát, majd említettünk olyan családtagokat, mint Kemény Boldizsár, aki Pátor Istvánnak a híve volt, és el is kísérte őt Lengyelországba. Említettük azt, hogy hogyan került a család a főnemesi családok sorába, mikor szerzett például bárói címet, amelyre 1698-ban, illetve 1755-ben került sor. Említettük azt is, hogy voltak a családnak grófi ágai, viszont ezek kihaltak, tehát a napjainkban élő kemények, ezek mind a bárói ágnak a tagjai. Említettük Kemény Dénest, aki 1848-ban játszott fontos szerepet, majd az ő fiát Kemény Gábort, aki több éven keresztül az 1870-es, 1880-as években Magyarország földművelés, ipar és kereskedelmi minisztere volt, majd később közmunkaügyi és közlekedési miniszter, és részletesebben kifejtettük tevékenységét. Említettük Kemény Farkast is, aki az 1848-49-es forradalom egyik híres katonatisztje volt. Majd Marosvécs kapcsán próbáltuk felvázolni a várkastélynak a történetét, az építés történetét, és kiemeltük azt is, hogy nagyjából ahogy ma elénk tárul a kastély, ezt Kendi Ferencnek lehet köszönhetni a 16. században, és erre nagyon sok emlékeztet napjainkban is a várkastélyban, reneszánsz ajtó és ablakkeretek, illetve különböző feliratok, és végül is Második Rákóczi György volt az, aki Kemény Jánosnak adományozta ezt a birtokot, ezt a várkastélyt, és ettől a pillanattól kezdve az 1949-es államosításig, és napjainkban újra a Kemény család, a Kemény család leszármazottainak a tulajdonát képezi. Beszéltünk részletesen arról is, hogy a 19. század végén, 20. század elején történnek átalakítások a kastélyon, Kemény Kálmának és Bánfi Polixéniának köszönhetően, és róluk egy picit azért részletesebben beszéltünk. Ők azért nagyon sokszor a várkastély történetéből kimaradnak, vagy méltatlanul keveset beszélnek róluk, úgyhogy én úgy gondolom, mi itt egy picit pótoltuk, és visszaemlékezéseknek köszönhetően egy picit betekintést kaphattunk az életbe, amely a Marosvécsi várkastélyba folyt Kemény Kálmánék birtoklása idején.
Történész úr, a 20. századot Marosvécsi virágkorának lehet nevezni. Kérjük, hogy fejtse ki ezt a korszakot bővebben.
Erdélyi kastélyaink kapcsán nagyon-nagyon sokszor szoktuk idézni a híres művészet történész Bíró Józsefnek a szavait, hát aki még az összeomlás előtt, hogy így fogalmazzunk, járta végig Erdély kastélyait, és örökítette meg szóban és képben ezeket a kastélyokat, ezeknek a kastélyoknak az akkori állapotát, és Bíró József ír a következőképpen a marosvécsi kastélyról, és idézem. Hosszú falu, főleg pazar bútoraival, vázáival, képeivel emelkedik ki a sorból. Marosvécsen a gyönyörű vadásztrófeákat bámuljuk meg, s megilletődve állunk Kemény Zsigmond a nagy regényíró egyszerű ampír íróasztala mellett. A modern villanyvilágítás csak a vén marosvécsi vár és a sárolberki kastély szobáit teszi korszerűtlenné és kényelmessé, és a folyosókon persze mindenütt a zseblámpa fénybogara villog, idézet bezárva. Na most, hogyha a történetet folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk a múlt műsorban, ugye Kemény Kálmánéknál, akkor el kell mondani azt, hogy ez ugye kiderült a múltkori idézetből is, hogy Kemény Kálmánéknak nem voltak gyerekeik, ezért testvérének, Ödönnek az unokája, Kemény János lett a kiszemelt örökös. És ugye Kemény Jánost azért mindannyian ismerjük, viszont én mégis úgy gondolom, hogy talán röviden érdemes bemutatni életének legfőbb momentumait. Ő Kemény István és Ida Mitchell fiaként született 1903-ban, méghozzá Pittsburgh városában az Egyesült Államok területén. Gyermekkorát a Tordához közeli alsójárában töltötte, úgy édesapja korai halála után édesanyja gyerekekkel hazatért idézőjelbe Erdélybe. Tehát gyermekkorát alsójárában töltötte, majd a kolozsvári református kollégium diákja lett, később az unitárius kollégiumban tanult, és ugyanitt érettségizett 1921-ben. Ezután Bécsbe küldik, ahol erdőmérnöki tanulmányokat folytat, és hát végül is 1923-ban megörökölt a marosvécsi kastélyt és birtokot, hát ezért hazaköltözött. Hazatérve feleségül vette 1923-ban az angol-görög származású Augusta Patton-t. Vagyon a nagy részét ugye művelődés és kulturális célokra használta, és mindannyian tudjuk, gondolom, hogy az ő meghívására jött létre a Vécsi várban 1926. júliusában az erdélyi Helikon. Itt történt az első találkozó, és ezt később évente megismételték. 1928-tól a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság, majd az Erdélyi Irodalmi Társaság elnöke, 1931-től a Tália Magyar Színház részvénytársaság igazgatója. A bécsi döntés után, a második bécsi döntés után, ugye 1941 és 44 között a Kolozsvári Nemzeti Színház fő igazgatójaként tevékenykedett. Őt tartjuk a Marosvásárhelyi Székely Színház alapítójának 1946-ban, ahonnan sajnos 1952-ben távoznia kellett. Ezután két évig mészégető munkásként dolgozott, és 1954-jel kezdődően 4 éven keresztül a Szent György István Színművészeti Intézet könyvtárosa volt, majd 1958-tól 1968-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig a művészet, új élet folyóirat, színházi és művészeti rovat vezetője. Irodalommal nagyon-nagyon korán elkezdett foglalkozni, tehát már az 1920-as évek elejétől. Több novellát, regényt írt, Kákóczi Kis Mihály, amely 1929-ben jelent meg, a 34-ben megjelent Kutyakomédia, az 1940-ben megjelent Déltengeri Történetek, és folytathatnánk. A második világháborút követően újabb művei jelentek meg, gondolom, hogy azért legtöbben ismerjük ezeket a műveket, gondolom, olvastuk is, gondolok itt a Vadpávára, ami 1958-ban jelent meg, az 1965-ben megjelent Víziboszorkányra, vagy éppen az 1972-ben megjelent Vásárhelytől Lazac országig című könyvére. Élete utolsó éveiben kezdi megírni önéletrajzi művét. A gyermek és ifjúkorát bemutató Kakukkfiókák jelent meg, amelyből mi is többször idéztünk, és még fogunk idézni. És ugye Kemény János vallja magáról azt, hogy alsójárában ébredtem öntudatra, alsójárához kötnek kisgyermekkorom legszebb emlékei, ezért vallom, az amerikai Pittsburgh helyett ezt a mezővárosnak is beillő helységet szülőfalumnak, Erdélyt pedig szülőhazámnak. És 1971-ben hunyt el, és a marosvécsi vár kertjében helyezték örök nyugalomra. Ha már említettük a vár kertjét, azért mondjunk két szót a marosvécsi vár parkjáról, vár kertről is. Itt található a helikoni emlékasztal, amelyet Kós Károly készített Kunc Aladár emlékére 1935-ben, és itt található Kemény Jánosnak és feleségének, illetve lányuknak, Kliónak és fiúknak, Miklósnak a hanvai, és nem felejthettem el természetesen azt sem, hogy Vas Albert hanvai is ide kerültek ebbe a várparkba, a várkertbe elhelyezésre. A várkastélyt államosították ez 1940-es évek második felében, ezután volt javítóintézet, volt börtön, ugye végül fogyatékkal élő gyermekek, illetve nők intézete. A család tagjai később több civil szervezetet hoztak létre, amelynek feladata Kemény János és a helikon emlékének az ápolása volt. Habár a család visszaszerezte a kastélyt, ezt csak 2014-ben vehette végül is birtokba, azóta is a család tulajdonában van, és mondhatjuk, hogy a marosmentének, vagy a felső marosmentének egyik fontos turisztikai állomása. Na most Kemény János gyerekei közül megemlíteném azt, hogy végül is 6 gyerek született az Augusta Patton-nel kötött házasságból. Hát a gyermekkorban elhunyt János, ugye majd később Mikolt, aki a világháború kitörésekor Angliába maradt, majd Franciaországban telepedett le. Clio, aki operaénekesként aratott sikereket Bukarestől Londonig. Zsuzsanna, aki 1958-tól a művészet folyóiratnál, illetve az Új Élet szerkesztőségében dolgozott. Több írása is megjelent, és egy posztumusz novellás kötete is 2001-ben szaggatott párbeszéd címmel. Árpád, aki díszlet és jelmeztervező volt, 1963-mal kezdődően a marosvásárhelyi Szent György István Színművészeti Intézet díszlet és jelmeztervezője volt, később dolgozott Szatmár Németében, Sepsiszentgyörgyön, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, és 1990-ben áttelepült Magyarországra. És Miklós, aki a Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskolán dolgozott egészen a család magyarországi kitelepüléséig. Ő volt az, aki végül is a visszaszolgáltatást elindította, és a Helikon Kemény János alapítványt létrehozta.
A Kemények több birtoka Nagyenyed környékén volt. A következő percekben mutassuk be a hallgatóknak az itt található kastélyokat is.
Pontosan Nagyenyeddel kezdeném. Nagyenyednek a majdnem a központjában található a családnak az udvarháza, amit a kortársak, és még napjainkban is nagyon sokan burgként szoktak említeni. És ezt az udvarházat a hagyomány szerint valahol a 18. század végén építette Kemény Simon, és hát az ő leányát, Kemény Juditot, Zeik Károly, később országgyűlési képviselő és Alsófehér vármegye főispánja vette feleségül, és mivel a két család ekkor és később is ugye rokonságba került, az épületet napjainkban is Kemény Zeik udvarházként szokták emlegetni. És itt következzen néhány idézet olyanoktól, akik sokszor átlépték a ház küszöbét, vagy éppen a házban laktak. Például Dóciné Berde Amál festőművész a következőképpen emlékezik a házra. Ez a falusi jellegű kúria képviselte a 20. század elején az előkelő világot. Lakói, mintha a múlt századból felejtődtek volna ott a családi várban, melyet Teleki Anna, Kemény Simon táblai ülnök felesége, az igazi főúri dáma építetett két leánya számára. Majd Vita Zsigmond, ki anyai ágon Zeik leszármazott volt, a következőképpen emlékszik ugyancsak az épületre. Az enyedi burgnak igazi szépsége a kert felől bontakozik ki. Az épület közepén kiemelkedő oszlopos tornác, amelyre kétfelől kőlépcső visz fel, és karcsú baluszterek tartják a korlátját, megszabja az egész épület arányait és görögös jellegét. A tornác felett magasra emelkedik a fedél, mint hasonló empírral kevert klasszicista stílusú udvarházaknál is. Íme a burg, a maga komoly, egyenes vonalaival, amelyekben a tornác négy oszlopa, a balusztrált karcsú baluszterei és az ablakok elhelyezése viszi be a fény és árnyék játékát, a változatosságot. A kettő együtt olyan művész egységet képezett, hogy az emlékét mindenki megőrizte. A burg csendes falai között fiatalok is álmodoztak és tanultak. A kemény család egyik bájos fiatal lánya minden héten várva várta a hétfő délutánokat, akkor jött Áprili Lajos magyar irodalomórát tartani. Csendes, nyugodt léptekkel jött a költő, és a magyar irodalmat magyarázta, szinte hangtalanul távozott a burgból, de a költészet csodálatos világát hagyta maga mögött. És Vita Zsigmondnak a testvére, Vita Sándor ugyanúgy visszaemlékezéseiben a következőképpen nyilatkozik az enyedi burgról. Enyeden egyébként csak 3 hónapig laktunk albérletben. 1919. március végén beköltöztünk a Varcaság utcai, ez a német Schwarzegasse-ból, ami onnan adódott, hogy a temetőhöz vezetett ez az utca. Tehát a Varcaság utcai kemény Zeik udvarba, a burgba, mivel anyám Zeik leány volt. Miért hívták burgnak, nem tudom, de egész Enyed ezen a néven nevezte, és nekünk hosszú éveken át otthonunk volt. A burg tulajdonosa akkor, ha jól tudom, Zeik Dániel volt, egy kis púpos, okos, művelt ember, az erdélyi református egyházkerület egyik főgondnoka. Nekem ő volt a keresztapám, felesége Kemény Ida, a keresztanyám. A burgot széles, orgonabokrokkal beültetett udvar és vaskerítés választotta el az utcától, az épület háta megett is szép, nagy kert volt. A főépületben akkor 2 család lakott, egyik oldalán Zeik Dánielék, másik oldalon Kemény Pálék 6 gyerekkel. És volt 2 kisebb melléképület, ezek közvetlenül az utcára néztek, ezek egyikébe költöztünk be mi. Valamikor Zeik Miklós, a természettudós, a kollégium egykori professzora élt benne, aki főleg erdélyi madártanával foglalkozott. De a burgban tanácskoztak a reformkorban Veselényi Miklós, Szász Károly és Kemény Dénes, és megfordult itt Dériné is, Liszt Ferenc is, Jókai is, és innen járt a kollégiumba Kemény Zsigmond. Hát ennek a nevezetes régi háznak egyik épületében laktunk mi is. A mi időnkben az öregek, akik itt laktak, és a vendégek, akik a burgba jártak, ultrakonzervatívak, de igen műveltek voltak. És engedjék meg, hogy még egy idézetet felolvassak. Ugye a múlt műsorban sokszor vettük elő Kemény János Kakukkfiókák című kötetét, és hát ebben a kötetben is említés történik Enyedre, és Kemény János a következőképpen emlékszik az Enyeden töltött időszakára. El kell mondanom azt is, hogy sok szép emlékem is fűződik Nagyenyedhez. Mindenekelőtt arra 3-4 hétre gondolok, amikor betegségem miatt el kellett, hogy különítsenek nővéreimtől, és ezért a burgbeliek boldogan befogadtak otthonukba. Itt kezdtem el hajnali, álmatlan órákban milli gyertya vibráló fényénél a rendszeres rajzolást. Senki sem tanított, magam próbáltam ki, hogyan kell összepászítani a kréditaszíneket, hogy azok szépen hassanak. Ebben az időszakban legszívesebben fejeket rajzoltam. Többnyire női profilokat, ábrándos kék szemekkel, aranyszőke, meg holló fekete hajjal, pisze orru, hattyúnyakú lányokat. Portréim közül a szőkék egy járai orvos gyermekkorban elhalt kislányára, a holló fekete hajúak pedig egy óvónőre emlékeztettek, akinél ha betévedtünk udvarára, olyan bódító rezeda meg tubarózsa illat fogadott, hogy csak nem belefulladtunk abba az illattengerbe. A hajnali órákban gyakorolt lázas művészkedésben sok örömöm telt. Kezdetlegesek voltak krétarajzaim, de úgy emlékszem, eléggé karakterisztikusak. Sokan hitték, hogy festő leszek. Később arról beszéltek, hogy inkább karikaturista vagy szobrász. Akkor még titkoltam, hogy néha verseket írok. Sánták voltak ezek a versek, de én, mint valami veszélyes bűnjelet rejtettem el nadrágzsebembe azokat a papírdarabkákra írott versikéket. Etelka néni jött rá először titkomra. Egy nyári vászonnadrágnak, mielőtt mosásba tette volna, kifordította zsebeit, és akkor hullott ki belőlük néhány versikém. Így tudta meg, de nem szólt róla senkinek, nekem is csak akkor, amikor nagy titokban megmutattam neki első és utolsó indián történetemet, melynek ez volt a címe, Kígyóbőr, a bátor, és ezzel a lehetetlen szöveggel kezdődött, amerikai kis falujában, Lagrange-ben nagy izgatottság van. Kígyóbőr, mert így hívták a falu kisbíróját, így szólt. Urak, nagyharcosok, szülőfalunkat nagy veszély fenyegeti. Jönnek a csíkos ingesek. Halálra járjuk, halál, kiáltották a dicső harcosok, és meglóbálták a levegőben tomahawkjaikat. De Enyeden nem írtam sem meséket, sem elbeszéléseket. Rajzoltam, és amikor lábadozni kezdtem esténként egy kedves matróna történeteit hallgattam 48-as szabadságharcosokról, Rózsa Sándorról, akit személyesen ismert, sebesült honvédek sebeire tépést készítő honleányokról. Kedvenc témája volt Rózsa Sándor galantériája azokkal a hölgyekkel szemben, akiknek ha megtámadta kocsiukat, de felismerte bennük valamelyik neves szabadságharcosnak özvegyét vagy nejét, tisztelettel csókolt kezet, és kívánt nekik további kellemes utazást. Tőle hallottam Zejk halálának hiteles históriáját, aki a Piski hídi csatában esett el. Oroszlánként verekedett a reárontó császári katonákkal, de mikor már a kardja is eltört, a pisztolyában megmaradt utolsó golyót saját fejébe röpítette, hogy szégyenszemre ne ejthesse fogjul a gyűlölt ellenség. Itt enyeden keltette fel érdeklődésemet a kőzetek iránt egy Zejk Kálmán nevű különc öreg úr. Felenyed patak medréből és egy másik névtelen erecske oldalából gyűjtötte nagy szorgalommal a karneolokat. Valamikor rendszeresen gyűjtött mindenféle kőzeteket, de amit elnehezedett a járása, szenvedélyét a karneol kövek felkutatására korlátozta. Értett az asztalos mesterséghez és lomfűrészelt is. Régebben, amint mondják, szép bútorokat fabrikált. Amikor én összebarátkoztam vele, már csak fényellenzőket készített, az asztali petróleumlámpák elé valókat érzékeny szemű idősebb nők számára. Ezeknek az ellenzőknek téglalapalogú táblába illesztette bele az átlátszó, változatos erezetű és színezetű karneol kavicsokat. Ezeken a karneolokon átszűrődő szép, halovány színekben játszó fények estek az én öreg, mesélő matróna barátnőm arcára is. A kastély későbbi történetéről annyit mindenképpen el kell mondani, vagy legalábbis jelenlegi történetéről, hogy az épület visszakerült a család leszármazottainak tulajdonába, de sajnos az állapota aggasztó. Ha nagyanyedi birtokokról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni az alsó gáldi birtokot, illetve a gáldi kastélyt, amely a család egyik ősi fészkének számít, és ahogy a település nevéből is kiderül, a 15. századig a gáldi család tulajdonában volt. Valahol ekkor jön képbe a kemény család. A birtok úgy tűnik, hogy Kemény Simonhoz kapcsolódik. Kővári László Erdély régiségei című 1852-ben megjelent művében a következőképpen emlékezik meg egy érdekes történetről, ami a gáldi kastélyhoz kapcsolódik, és a következőképpen írja: Gáld Fehérvár közelében esik, a báró Kemény Albert gyönyörű kastélya magasból az országútra meglepően néz le. Itt van a hős Kemény Simon sírboltja, ki Hunyadi Jánosért Szent Imrénél elesett. Amit a kastélyból kijövünk, jobbra egy kápolna romja van, abban fedezte fel porait az újabb idő. Ezen sírboltot báró Kemény Simon 1780-85 táján kibontatá. A sírboltban nagy termetre mutató testmaradványt talált, mi egészen el volt már porhadva. A test mellett rozsdától megemésztett pallós hevet. Egyik lábvégénél vastag csizmatalp, s egy hosszú sarkantyú, a másik lábánál semmi. Fejét nem sisak, hanem fehér szélű sejemkendőt akarta, melyhez minden hozzányúltak, hamuvá lett. Mellette még egy páncél. Ugye ez most tényleg mennyire volt Kemény Simon, vagy mennyire nem, ezt nem igazán tudjuk. A történészek szerint a mai kastély helyén egy 17. században épített reneszánsz udvarház állt, és feltételezik, hogy ennek az udvarháznak Kemény Boldizsár, vagy fia Simon lehettek az építői. A kastélyt a 18. században átépítették, és ekkor kapta a mai formáját, különben itt élt egy másik Kemény Simon, az a Kemény Simon, aki Bolyai Farkas mecénása volt, és aki Bolyait fiával Göttingenbe küldte. Azt is el kell mondani, hogy Bolyai egy pár évet itt Gáldon élt. Az első világháborút követő zavargásokban az épületeket rongálás érte, majd pedig az 1921-es földreformot követően Kemény Árpád a kastélyt eladta. A vásárló, mint ahogy nagyon-nagyon sok esetben, egy román nemzetiségű ügyvéd volt, az Aurel Albini. Ő és a családja voltak a tulajdonosai a kastélynak egészen az államosításig. Az államosítás után szokás szerint TS központ, majd a nagyanyedi börtön munkatáboron működött az épületben, majd pedig elmegyógyintézet került az épületbe, és ezt a célt szolgálja napjainkban is. Úgy tudjuk, hogy az ügyvéd leszármazottai visszaperelték, illetve visszaszerezték az épületet, de az intézet továbbra is a falai között működik. Egy másik nagyanyedi birtok, amelyről fontos néhány szót ejteni, az Csombord. Csombordon már a 18. század elején megjelennek a kemények birtokosokként. A történészek Kemény Lászlóhoz és fiához, Farkashoz kötik az itteni barokk kastélynak a megépítését. Ez különben egy földszintes épület, és amelynek a legszebb része az a portikus, a család címerével, és ezt az erdély barokk egyik szép példájaként szokták említeni a művészettörténészek. Különben ez a Kemény László, akit említettem, ő a fejedelem egyik unokája volt, Az egyik azon testvérek közül, aki 1698-ban bárói rangot szerzett, 1758 és 1762 között Erdély főkormányzójaként működött. Elég sokat talpalt azért, hogy megszerezze a gubernátori tisztséget, de végül is a kormányzatnak csalódnia kellett Keményben, ugyanis adott esetekben a gubernátor szembe helyezkedett a kormányzat akaratával. Így például tudjuk, hogy 1762-ben lemondott, történészek úgy vélik, hogy ellenezte a székely határőrség létrehozását, így került helyére Adolf Bukov. A birtok ezután Farkas fiára szállt, akinek egy leánya volt Anna, és így a birtok László testvérének Simonnak a leszármazottaira szállt. Ifjabb Kemény Simon, az említett, az előbb Gáld kapcsán említett Kemény Simon fia, Bolyai Farkasnak a tanulótársa, mecénása volt Barabás Miklósnak, a festőnek. És Barabás Miklós visszaemlékezéseiben megemlíti Sombordi tartózkodását is, úgyhogy engedjék meg, hogy most ezt felolvassam önöknek röviden. Tehát Barabás Miklós a következőképpen ír Csombordról. Szent királytól, tehát itt Enyed Szent királyról beszél, egy jó negyed órányira van Csombord, ahol Réti számtartó lakott. Neki is volt két szép leánya, Eszter és Karolina, akik a Barta leányokkal sűrűn összejártak. Én is gyakran jártam át Csombordra, s ha ilyenkor báró Keményné otthon volt, a számtartóéktól a kastélyba hivatott ebédre. Báró Kemény Simon legifjabb két gyermeke, István és György volt. Ez valamivel fiatalabb, mint én, István pedig már komolyabb természetű, de azért barátságos és jószívű. Őt a játék már nem mullattatta. Az istálóban és a gazdaság körül forgolódott. György kedélyesebb és játékosabb volt, négy betanított kecskét kocsiba fogva gyakran kocsikáztunk együtt a parkban, és kecskékkel hordattuk a gyepet a kertésznek egy nagy zöld kanapéhoz, melyet a parkban a patakpartján készített. Kemény István, ha jó kedvében volt, megtette azt a tréfát, hogy egy agár fülébe belevonított, mire valamennyi kutya a földre ült és vonítani kezdett. Volt a kutyák közt egy szelídített farkas, melyet kölyök korában fogtak el, és ez most a legjobb egyetértésben élt a kutyákkal. Egyszer, mikor a számtartóiknál ebédelünk, valami nehéz kezdni nyomni a vállamat. Hátra nézek, hát látom a farkas nagy fejét. Szerencsémre a másik lábát az asztalra tette, mert máskülönben az asztal alá döntött volna. A farkas ekközben minden teketória nélkül elvette a tálból a marhahúst, s azzal odébb állt. Én úgy megijedtem, hogy szólni se tudtam, de a többiek is szótlanul nézték ezt az illetlenséget, mert elfelejtettek neki délben enni adni, s a farkaskoma huszárosan rekvirált magának elegendő zsákmányt. Később hallottam, hogy csak őszig maradt a háznál, s amikor az első hó leesett, eltűnt, s többé nem is látták. Visszatért farkastársai közé. Az 1828. év őszén voltam utolsszor Csombordban, amikor lerajzoltam a bárónét is krejonnal. Ez alkalommal érdekes művészi vita támadt, melyben részt vett az egész család. Az ifjú bárók akkori nevelője, Vajda Dániel, aki később marosvásárhelyi tanár volt, azt állította, hogy a teljesen laikus ember ítél leghelyesebben a művészetben. Én azt mondtam, hogy ha az ilyen tanulatlan vagy műveletlen ember fölismer egy arcképet, ez annak a jele, hogy az az arckép jó. De ha nem ismeri meg azt, akit ábrázol, ez még nem döntő. Erre báró Kemény Domokos beszólít egy olát, és azt kérdi a báróné fejkötős női arcképére mutatva, ki ez? Az olá csak mosolyog. No, mondd meg, ki ez? Biztatja őtet a báró. Domnu Krisztus, a Krisztus, feleli az olá. Csombordot nem láttam többé, de emléke mindig kedves maradt. A kastély következő birtokosa Kemény István volt, aki a reformkori politika csatározásainak egyik résztvevője, Veselényi Miklós báró híve. Ő 1848-49 idején Alsófehér vármegye főispánjaként tevékenykedett, az 1849. januári nagyenyedi események alkalmával számos lakónak nyújtott menedéket és mentette meg életüket, ugye később Fekete könyv című emlékiratában ő maga írta le a forradalom Fehér vármegyei eseményeit. Csombordon különös gondot fordított a szőlőművelésre, főleg Riesling szőlőtelepeire, amelyek díjakat nyertek Európában. A birtokot és a kastélyt végül Kemény Árpád 1935-ben eladta, a vásárló a nagyenyedi református kollégium volt. 15 hektáros területről beszélünk, amely a csombordi szőlőskertből, a kastélyból és néhány gazdasági épületből, illetve a kastély parkból állt. A báró azonban fenntartotta saját részére a kastély és a park használati jogát. Amikor az államosítás érkezett, már a református egyháztól, a református kollégiumtól államosították. Később is itt a helyi iskola használta az épületet, ez volt az úgynevezett díszterem. Ma azonban üresen áll, pertárgyát képezi az állam és a református egyház között, ezért az állaga évről évre romlik.
Tudjuk, hogy kemény kastély Pusztakamaráson is van. Erről mit kell, mit illik tudni?
Pusztakamaráson két udvarház is létezett, az egyik már eltűnt, a másik romos állapotban található. Ugye a településhez kapcsolódik egyfelől Kemény Zsigmond személyisége, aki 1816-ban született és a nagyenyedi kollégiumban tanult, majd 1837-ben a marosvásárhelyi királyi táblánál kancellistaként végzett joggyakorlatot. A reformkorban pedig a mérsékelt ellenzék egyik tagjának számított. Később inkább Széchenyi híve volt, tehát haladás, de ne túl gyorsan, önálló Magyarország, de ne szakítsunk a Habsburgokkal. Kossuth eszméitől távol állt, idegenkedett, Széchenyiről azonban az volt a véleménye, hogy ő a legirtóztatóbb zsarnok és a legkellemesebb ember. Mindeközben elkezdte első nagy regényét, a Gyulai Pált, amely 1847-ben jelent meg. 1846-tól már a Pesti Hírlapnál dolgozik, amelynek szerkesztője lesz 1848-ban. 48-ban, ahogy említettük, a forradalom támogatója, később Debrecenben a Békepárt egyik vezetője lesz. A bukás után ő is bujkál, hatóságok megfigyelik, és nem hagyhatja el Pestet. 1850 és 1851-ben két egymást kiegészítő röpíratban bírálta a bukott forradalmat. Megalkotta ugye a 19. század legjobb magyar lélektani regényének tartott Zord időt, illetve később a rajongókat. 1867-ben kritikával illet az újonnan létrejött rendszert, regény többet nem ír, és gyenge idegzete miatt visszavonult Pusztakamarásra, pusztakamarási birtokára, ahol 1875. december 12-én hunyt el. Tehát az ő udvarháza az sajnos már nem létezik, de a síremléke, a felújított síremléke ma is látható Pusztakamaráson. A másik kastély építés története sajnos nem igazán tisztázott. Egyes történészek, művészet történészek 17. századi részleteket sejtenek benne. A birtokosai közül megemlíteném például Kemény Géza hegedűművészt, aki itt természetesen a pusztakamarási birtokon lakott. Ugye ő a Budapesti Zeneművészeti Főiskolán fejezte be tanulmányait, és utána a pesti Salzburgi Operaházak zenekarában játszott, később a Budapesti Operaház első hegedűse is volt, és végül is úgy döntött, hogy a pusztakamarási birtokán fog gazdálkodni. Sajnos a II. Világháború végén munkatáborba hurcolták, ahol megbetegedett, és hazatérése után rövid idő múlva, 1945 elején elhunyt. Most az államosítás után ebben az esetben is az épületet a TSZ használta, lepusztulása főleg 1990 után kezdődött, ma mondhatni, hogy egy menthetetlen állapotban lévő épület.
Mai műsorunk utolsó perceit töltsük ki a végső következtetésekkel.
A mai műsorunkat újra Marosvécsi kastéllyal kezdtük, és most már nem az építés történetet mondtuk el, mutattuk be, hanem a kastély 20. századi történetét, és kitértünk Kemény János személyiségére, bemutattuk életének fontosabb állomásait, illetve irodalmi tevékenységéről, amit fontosat kellett tudni. Ezután beszéltünk az Enyed környéki kemény birtokokról, részletesebben beszéltünk a nagyenyedi burgról, a kemény Zeik udvarházról, Alsógáldról, ahol Bolyai Farkas is eltöltött néhány évet, és ahol ugye mecénásai éltek. Majd beszéltünk a Csombordi birtokról, Barabás Miklós itt tartózkodásáról, és hát végül is beszéltünk Pusztakamarásról is, ahol Kemény Zsigmond személyiségét emeltük ki legfőképpen, és megemlítettük azt is, hogy Kemény Zsigmondnak az udvarháza sajnos nem létezik, a még létező udvarház is nagyon romos állapotban, eltűnő félben van.
Kálmán úr, köszönjük ezt az értékes beszélgetést is!
Én is nagyon szépen köszönöm. Úgy tűnik, hogy még maradt a következő műsorra is a Kemény kastélyokból, úgyhogy a következő héten is még a Kemény kastélyokról beszélgetünk.
Így legyen, így lesz. Kedves hallgatók, az erdélyi mesélő kastélyok végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, az elmúlt órában dr. Kálmán Attila történészt és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.